Imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel állunk meg te előtted. Szeretnénk megköszönni, hogy az elmúlt évben végigvittél bennünket egy olyan úton, amelyen a te gondoskodó szeretetet, kegyelmed minden nap velünk volt. Az úton volt békétlenség, volt bizalmatlanság, volt szomorúság, de volt szeretet. Az, hogy most a te kegyelmedből itt lehetünk együtt. Kérünk téged, hogy most, amikor előre tekintünk, vagy visszatekintünk, azt tudjuk, de amit előre tekintünk, csak azt láthatjuk, hogy előttünk egy nagy bizonytalanság, egy nagy üresség, amelyben mi nem tudunk belelátni, csak te. Kérünk téged, hogy a tőled kapott gondoskodó szereteteddel simogasd meg szívünket, lelkünket, hogy ezt az ürességet meg tudjuk tölteni a te kegyelmeddel, szereteteddel. És hogy ezen az úton tovább tudjunk haladni. Amikor te hozzád imádkozunk, akkor ad nekünk türelmet, adj nekünk egy szívünkben egy olyan békességet, amellyel nyugodt szívvel tudunk a te utadon haladni. Ne vonj meg tőlünk ebbe az évbe se azt a kegyelmet, azt a szeretetet, hogy meg tudjuk osztani egymás között, hogy tovább tudjuk haladni, hogy a gyülekezettel, családainkkal együtt békességben, szeretetben, hitben tudjunk élni. Ebbe az évbe is szeretnénk neked szolgáló, téged dicső gyermeked lenni. Amen.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk! Drága atyánk, megváltó Istenünk, köszönjük, hogy a te utad tökéletes, hogy a te beszédet szín igaz, és pajzsa mindazoknak, akik hozzád menekülnek. Úristen, te látod azt, hogy hogyan vagyunk most itt jelen a te jelenlétedben. Kérünk téged, hogy az ige és a szent lelked által formálj bennünket, hogy meghallassuk azt, hogy mi az, ami épülésünkre szól. A te fiad nevében hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk írott igéjét olvasom, amint írva található Márk szerinti evangélium 3. fejezetének, annak is az első 6 versében, eképpen. Ezután ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadkezű ember. Figyelték Jézust. Vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene? Ekkor ezt mondta a sorvadkezű embernek. Állj ki középre! Hozzájuk pedig így szólt. Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet menteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, szomorkodva szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez. Nyújtsd ki a kezed. Azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve, a Herodes pártiakkal együtt, azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele. Eddig az írott ige. Kedves testvérem! Mi az a kérdés vagy gondolat, ami leginkább foglalkoztat téged? Mi vagy ki áll életed középpontjában? Természetesen, gyorsan és egyszerűen lehetne a kérdésekre válaszolni, mint egy tökéletes felelettel, hogy Jézus. De nézzünk egy kicsit a szívünk mélyére, és tegyük fel újra a kérdéseket. Talán nem áll távol az igazságtól az sem, az a válasz sem, hogy mi lesz velem 5 év múlva. Hova menjek dolgozni, lesz-e társam, tovább tanulják-e a diploma megszerzése után. És sorolhatnám azokat a válaszokat, amelyekben leginkább mi magunk vagyunk a középpontban. Emberi természet ez, hogy sokszor, akarva akaratlanul, de magunkat helyezzük előtérbe. Függetlenül attól, hogy ez a környezetünkre milyen hatást fog váltani. Legtöbbször a gyerekek is az én enyém szavakkal kezdik el a szülőknek választ adni, legyen az bármilyen kérdés is. Kezdettől fogva vagyunk én központúak, ami természetesen tud változni is. Ezzel párhuzamosan, mi áll Jézus életének középpontjában? Egyáltalán nem önmaga, hanem mi emberek, hogy életében és halálában betöltse küldetését. Jézus akarata helyreállítani az emberi életet. Jézus ebben látja saját küldetését, hogy megmentse a mi bűnös életünket. Számára az Atya által mi is a legfontosabbak vagyunk. Miattunk jött el, hogy tanítson, gyógyítson, és hogy megváltson bennünket. Ma először arról szeretnék beszélni, hogy Jézus minket még a szombatnapi törvény fölé is emelt, mert a jézusi szeretet felülírja a törvényt. Másodszor, hogy ezzel a szeretettel akarja megmenteni az emberi életet. Végül, hogy minden gyógyításának, tanításának végső célja, hogy életében és halálában betöltse ezt a küldetést. A jézusi szeretet felülírja a törvényt. A felolvasott ige szakasz előtti fejezet végén ezt olvashatjuk. Az ember fia ura a szombatnak is. Abban a szakaszban meghirdeti az új, emberközpontú erkölcsiséget, és a szombatnapi gyógyításában meg is erősíti azt. Jézus, mint az eljövendő ember fia, mindenki mással szemmel jogosult arra, hogy a szombati zsidó rendet megváltoztassa. Ekkora korban a szombatnap megszentelődését tartották a zsidó vallásosság legfőbb törvényének. A szombat törvénye minden más törvény fölött állt. Törvény szemléletük igen egyszerű volt. A törvény, mint isteni akarat, az ember fölött áll. Önmagában és önmagáért érvényes, minden körülménytől függetlenül. Az embernek nincs joga ezt megkérdőjelezni. Kérdezés nélkül kell engedelmeskedni, és ennek megszegése komoly büntetésekkel jár. Jézus a farizeusoktól ezt kérdezte. Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet menteni, vagy kioltani? Mi szabad szombaton tenni? Jót vagy rosszat? Ez a két lehetőség van számunkra is. Semleges válasz nincs. Ezzel a kérdéssel a szombat megünneplésének alapjait kérdőjelezi meg. Mert jónak az számít, ha életet ment. Ezzel szemben rossz az, ha hagyja azt. Szintén Márk evangéliumában olvashatjuk. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Jézus életének középpontjában az ember életének helyreállítása van. Jézus az egész szemléletet megváltoztatja azzal, hogy nem a szombat, nem a törvény áll első helyen, hanem az ember, aki a teremtés célja. Természetesen Jézus ezzel nem szeretné megkérdőjelezni a szombatnap fontosságát, hogy Isten pihenő napként adta az embernek. De ezt nem önmagáért tette, hanem mi érettünk, akiket annyira szeret, hogy azt nézze, nekünk mi a legjobb, mi válik a jobbunkra. Jézus szava univerzális. Életek középpontjában az Atya áll, akitől azt a megváltói küldetést kapta, hogy szeretetéből és kegyelméből üdvözöljenek az emberek. Jézus az ember iránti gondoskodó szeretetét látja a törvényben. A szombat nyugalmában az ember is rálelhet a beteljesedésre, a Teremtő Istenre. Jézus tehát nem megszünteti, hanem helyreállítja annak belső értelmét, mert a jézusi szeretet a törvényt is felülírja. Ezzel a szeretettel akarja megmenteni az emberi életet. Azzal, hogy Jézus a szombatnap fölé helyezett bennünket, kifejezi azt, hogy számára a mi életünk helyreállítása van középpontban, hogy szeretetével megmentsen minket. A történetben a rövid bemutatása éppen ezáltal válik meghatározóvá. Ez az ember nem tesz semmit, nem mond semmit, úgy viszik Jézushoz, csak ott van. Jézus nem azonnal gyógyítja meg a sorvadkezű embert, hanem először feltesz egy kérdést az őt figyelőknek, akik felelés helyett csak hallgatnak. Az egymással ellentétes szavak azt hangsúlyozzák, hogy a szombaton igazából semmit sem szabad tenni. Ez viszont akár az ember életébe is kerülhet. Márk evangélista a többi evangélistával szemben szívesen írja le Jézus érzéseit. A farizeusok kemény szívűsége miatt először harag jelenik meg, mint érzés, majd ez fokozatosan szomorúsággá változik. Máté és Lukács kihagyta ennek a leírását. Természetesen ezzel már sem azt szeretnék kifejezni, hogy Jézusnak gyorsan haragra robbanó természete lett volna, hanem sajnálja, hogy az ember idáig jutott. A harag, míg nálunk bűnösségünk miatt van, addig ez a harag a szeretetből származik, mert az emberért van. Az itt szereplő ige először és egyedül itt fordul elő az Új Szövetségben, melynek jelentése szomorkodva részvétel lenni. Jézus az ellenfelek megkeményedésén szomorkodott el. Számára az ember annyira fontos, hogy az őt fenyegető emberek felé is szomorkodva néz, mert sajnálja, hogy így meg tud keményedni az emberi szív. Szívén viseli még az őt bántó emberek életét is. Még a mi haragunk bűnből származik, eddig Jézus haragja szeretetből. Fenyegetések, ellenségeskedések között is azt teszi, amit tanított, amire küldetett, életet ment. Szava által történik az életmentés. A sorvadkezű embert a figyelem tényleges középpontjába állítja azzal, hogy azt mondja neki, állj ki a középre. És erre a beteg ember engedelmeskedett neki. A kép jelképes, mert számára az ember így áll a középpontban. Jézus teljes emberközpontú erkölcsisége benne van ebben a képben. Az, hogy Jézus képes csodát tenni, már az ellenfelek számára sem kérdés. Várják a pillanatot, hogy meg tudják vádolni. Jézus tudta, hogy mi a törvény, tudta, hogy figyelik, és ellenségei keresik az alkalmat arra, hogy vád alá vonják. És mindezek ellenére gyógyít, helyreállítja az emberi életet. Nem számít számára, hogy szombat van, mert most van alkalma gyógyítani, és ennek elmulasztása vétek lenne. Jót tenni ebben a helyzetben az élet, lélek megmentése. Elmulasztása pedig az élet lélek megölésével egyenlő. A szombat urának középpontjában az emberi élet helyreállítása van, függetlenül annak következményeitől. Mert életében és halálában ezt a küldetést töltötte be. Érdekes ellentét figyelhető meg az utolsó versben, melyben ezt olvashatjuk. A farizeusok pedig kimenve, a Herodes pártiakkal együtt azonnal arról tanácskoztak, hogy végezzenek vele. Akik kezdettől fogva tiltották az életmentést szombatnapon, ők határozták el először, hogy Jézussal végezzenek, mert nem csak politikai, hanem vallási veszélyt is láttak benne. A kereszten való vég tehát már itt megjelenik. Jézus értünk jött el, hogy megváltson bennünket. Ő már pontosan tudta, hogy mi az isteni akarat. Tanítványainak háromszor is így szólt haláláról és feltámadásáról. Eképpen. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadadik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítéltetik, és átadják a pogányoknak. Kigúnyolják és leköpik. Megkorbácsolják és megölik. De három nap múlva feltámad. Az emberfiát, aki ura a szombatnak is fogják keresztre feszíteni, helyreállítva ezzel az emberi életet, betöltve az isteni elrendelést. Értünk jött el, nem azért, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse azt, hogy gyógyítson, tanítson. Az ember van nála középpontban, nem számít, hogy beteg vagy bűnös emberről van szó, mert mindenkiért adta önmagát. Ebben a gyógyításában vetődik fel először a farizeusokban, hogy Jézussal végezdik el, betöltve ezzel a messiási ügytörténetet. Jézus halálával megítéltetett az egész zsidó törvényvallás, és érvényre jutott az isteni akarat, melynek legfőbb célja, hogy aki hisz ő benne, ha meghal is él. Jézus mindenkiért helyreállította a szombatnap belső értelmét, mert gondja van ránk, értünk jött el. Az utolsó vers a kereszt összefüggésébe állítja. A halálba menő Jézus az, aki gyógyító szavával és tetteivel Isten országának közelségét nyilatkoztatja ki. Jézus halála árán is megmenti az életet, beleértve a mi életünket is. Kedves testvéreim, sokszor kerülünk életünk középpontjába, és tesszük fel a honnan, hova kérdéseket. Esünk kétségbe, ha nem tudjuk, hogy mi lesz velünk. De mindezekben a helyzetekben, mikor magunkról gondolkodunk, próbáljuk megválaszolni a saját kérdéseinket, melyek meghatározzák a mindennapjainkat. Ne felejtsük el, hogy Jézus életében mi már a középpontban vagyunk, és azért jött el, hogy helyreállítsa az ember életét. Amen. Imádkozzunk. Drága atyánk, köszönjük neked, hogy az a megváltó szeretet, amivel szeretsz bennünket, mi sokszor fel nem fogjuk, hogy mekkora nagy. Köszönjük, Urunk, hogy a te egyszülött fiad halála árán is megmentettél bennünket. Köszönjük, hogy neked nem számít az, hogy beteg emberről van szó, hogy bűnös emberről van ez szó. Mert a te életedben mi már ott vagyunk, és gondod van ránk. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki helyreállítod a mi életünket, amely oly sokszor rossz útra tér. Imádkozunk, Urunk, hogy te légy az, aki vezetsz bennünket, hogy te légy az, aki formálsz bennünket, hogy megtudjuk, hogy mi az, ami jó. Mert te ismersz bennünket a legjobban. Te tudod azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Urunk, imádkozunk azért, hogy amikor magunkat helyezzük középpontba, amikor arra figyelünk, hogy nekünk mi a jó, függetlenül attól, hogy a környezetünknek mit jelent, gondoljunk arra, hogy te szeretsz bennünket, és először te hozzád forduljunk. Kérünk, Urunk, hogy a te szent lelked által vezess bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Áldás békesség testvérek!
Boldog új évet mindenkinek, akivel éppen nem találkoztam még. Most szeretettel felolvasnám nektek a 147. Zsoltárt. Isten testi és lelki áldásának dicsérete. Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó. Hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és élendő dolog. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izraelnek előzötteit. Meggyógyítja a megtör szíveket, és bekötözi sebeiket. Elrendeli a csillagok számát, és mindenjukat nevéről nevezi. Nagy a mi Úrunknak, igen hatalmas a bölcsességének nincs határa. Megtartja az Úr nyomorultakat, a gonoszokat földig megalázza. Énekeljetek az Úrnak, hálaadással pengesétek a hárfát a mi Istenünknek. A 147. Zsoltár egy himnusz. Himnusz fő része az Úr történelmi tetteinek dicséretével kezdődik. A babilonai fogságból hazatért hívek reményiségét fejezi ki, felépíti Jeruzsálemet, amelyet ő maga alapította. Összegyűjti a népe a szélszoltságból, a hazatértek gyülekezete tagjai megtört szívűek, olyan emberek, akik szenvedés között élnek, magukban nem bízhatnak, de Istenhez közel állnak, és bíznak abban, hogy Isten meggyógyítja őket. Éppen az alázatosok bízhatnak az Úr segítségében, a segítség együtt jár a híveket csanyargató bűnösök megaláztatásával. Földig alázza őket az Úr. A 4.-5. vers a Teremtő Isten hatalmát, bölcsességét dicséri. A háttérben a második Ézsiás igehirdetés áll. Ő szól arról, hogy az Úr, mint hadvezér, a seregek ura, szemlét tart a csillagok felett, és egy sem mer hiányozni. Testvéreim, újból olvastam a 147. Zsoltárnak az első versét. Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és élendő dolog. Ámen.
Thank you.
Kedves testvérem, az áldásvétel előtt hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem nektek az adakozást, és hirdetem azt, hogy holnap, vagyis hétfőn, 7 órakor meg lesz tartva a dolgozók bibliaórája. És hirdetem azt, hogy január 17 és 19-e között lesz az ifjúsági hétvége, erre jelentkezzetek, az előleg 5000 forint. Vegyük, fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.